Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim és kedves konfirmálók, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele, 10. fejezetének 9-től a 13. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy Isten elvégezhesse bennünk általa mindazt, amiért most számunkra ajándékba kirendelte. A Római Levél 10. részének 9. versétől így szólít meg minket Isten beszéde. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban szólítsuk meg most őt. Mély és őszinte hálaadással állunk eléd, hatalmas örökkévaló Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Nincs a szívünkben más, csak dicsőítő öröm, mert ide jöhettünk a te házadba, hogy halljunk téged, hogy magasztalhassunk, hogy kifejezhessük örömünket, hogy te, a mindenség Ura, lehajolsz hozzánk, lelkeddel betöltöd ezt a templomot, élő igéddel megszólítasz, újonnan szülsz mindazokat, újonnan szülöd, akiket már előzetesen hívtál, vonzottál, szerettél, és most elhoztad az időt, hogy tieid legyenek. Külön köszönjük azokat a testvéreket, akik most konfirmációi fogadalomra készülnek a te színed előtt. De köszönjük azokat is, akiknek a szívében ébred a vágy, szeretnének a tieiddé lenni, hozzád tartozni. Adj élő igét mindnyájunknak, hogy halljuk hívó szavadat, hogy tapasztaljuk szeretetedet, hogy lássuk bűneinket, amelyek elválasztanak tőled, s merjünk és akarjunk bizalommal teljesen rád hagyatkozni. Köszönjük, hogy nem szégyenül meg, aki benned bízik, Urunk. És köszönjük, hogy magad elé hívtál, bár láttad elmúlt hetünket is, láttad bűneinket, nyomorúságainkat, és mégis itt lehetünk. Dicsérünk és áldunk és kérünk, egészen személyesen adj üzenetet, teremtő szót nekünk, hogy megelevenedjünk, megújuljunk, és hogy ez az újjászületés valóságos legyen mindnyájunk életében. Kérünk nagy nevedért, hallgass meg, áldj meg, és légy jelen közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított erre az alkalomra készülve, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 10. fejezetének 11. versében a következőképpen. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Hatalmas dolgot jelent ki itt a Szentírás, testvéreim. És ezt most nektek készített el, konfirmálóknak, és minden kedves ige hallgatónak. Aki az Úré, aki hittel megvallja, hogy én az övé vagyok, és az övé lehetek, mert hívott, mert hallottam, mert engedhettem a hívásának. Aki az Úré, az nem szégyenül meg. De kérdezhetnétek, soha. Hogy értsük ezt? Hiszen ha őszintén beszélünk magunkról és a mai kereszténység sorsáról, akkor Sok-sok olyan példa eszetekbe juthat, amikor mégis úgy tűnik, hogy megszégyenülünk, sőt, megszégyenítenek bennünket, hogy az eredeti kifejezés is arra utal, hogy a megszégyenítetést élhetik át emberek, amikor mások szégyenítik meg őket. Ti is tapasztalhattatok már megjegyzéseket, lehet, hogy éppen a konfirmációra készülve akár, vagy máskor. Templomba jársz. Miért teszed? Minek ez az egész? De akkor hogy értsük az apostol tanítását, amikor felidézi Ézsaiás proféciáját és megerősíti? Aki hisz ő benne, az Úr Jézusban, nem szégyenül meg. Tudjátok, arra a napra vonatkozik ez mindenek előtt, amikor minden kiderül, minden napfényre derül, amikor minden világosságra kerül abból, amit tettünk, mulasztottunk, beszéltünk vagy gondoltunk. Minden. Amikor nyitott könyv lesz az egész életünk története, amikor nem lehet elleplezni már semmit sem, Isten szeme elől, az Úr Jézus Krisztus világossága elől, akkor nem szégyenül meg, aki az Úré. Nem tudom, érzitek-e ezt a döbbenetes ellentmondást? Hiszen leginkább ott kéne megszégyenülnünk, amikor az összes titok lelepleződik, amit soha senkinek nem mertél kimondani, hogy mit csináltál titokban, mit gondoltál, kiről, mit mulasztottál, pedig meg kellett volna tenned, vagy mit tettél a magad csöndjében. Akkor minden kiderül azon a napon. Egyszer csak szembesülsz vele, hogy te, aki az Úré, nem szégyenülsz meg. Mindenki más megszégyenül, csak az Úréi nem. Képzeljétek el konkrétan, amikor az Úr Jézus visszajön, azt mondja a Biblia, ő maga is mondta, az apostolok megerősítették, az Úr visszatér, és összegyűjti maga köré az emberiséget. De ott egyértelműen szét fog válni, ki az, aki mellé állhat, és ki az, aki nem. Ki az, aki az övé, és ki az, aki nem. És aki ott lesz vele, és vele együtt vonul be, hogy ezt a történelmi szakaszt lezárja, azok az emberek, akik vele jöhetnek majd, kicsik, nagyok. Esendőek, nyomorultak, jelentéktelenek, észre se vettek, ezek az emberek nem szégyenülnek meg. A többiek, legyenek nagyok, híresek, gazdagok, erősek, hatalmasok, a többiek megszégyenülnek. Mert nem lettek az Úréi, pedig Isten hívta őket, Isten felkínálja az ő szeretetét. Aki ő benne, az Úr Jézusban hisz, az nem szégyenül meg, amikor majd minden kiderül. De csak azok nem szégyenülnek meg, akik az Úréi. Nézzétek meg, mennyire más gondolnak magáról a szégyenről az emberek. Ha megnézzük, hogy általában a világban a világ mit tart szégyennek, akkor azt látjuk, hogy a szegénységet, miért nem vagy elég ügyes, rátermet, miért nem küzdesz, vagy a tudatlanságot, nem vagy elég olvasott, művelt, nem nézel utána dolgoknak, vagy éppen a hiszékenységet tartják szégyennek, és sokszor ide sorolnak minket is. Hát ti csak hiszékenyek vagytok. Ha tudnátok, hogy mit mond ez vagy az, meg hogy meg lehet magyarázni Isten nélkül a teremtést, illetve a világ és az élet kialakulását. Ti hiszékenyek vagytok, mondja a világ. És bizony vannak rá példák, ahol egész keményé válik ez a dolog. Egy mostanit idézek, egyetemisták összefogtak, és mert közöttük van egy ismertebb valaki, Ezért a média lecsapott rá, és most szétszedik őket ezer darabra. Mit akarnak ezek itt? Énekelni, imádkozni? De mondok egy konkrétabbat. Józsefvárosi egyik lelkésszel néztem meg egy interjút, és elmesélte, hogy amikor ő gyermek volt, és egyedül járt hittanórára abban a vidéki kis faluban, ahol az édesapja szolgált, akkor volt úgy, hogy egy iskolagyűlésen kihívta a sorból az igazgató, és ott mindenki előtt össze-vissza verte. Mindez történt a 70-es években Magyarországon. Csak azért, mert ez a fiú hittanra merészelt járni. A világ meg tud szégyeníteni, és néha nagyon keményen csinálja. De tudjátok, testvérek, minket jobban érint ma az, hogy a hagyományból hívő emberek is meg tudnak szégyeníteni másokat, illetve hogy mit gondolnak egyáltalán a szégyenről, aki csak hagyományból jár templomba. Mert a hagyományból hívő ember szégyennek tartja, amikor valaki nem ismeri a vallásos szokásokat. Az ilyen ember szégyennek tartja, amikor bejön ide egy új ember, nincs rendesen fölöltözve, furcsa a haja, nem tudja az énekeket, és azt se tudja, hogy kell viselkedni egy templomban. Hát úgy halkan megkérdezem, hogy a kettő közül kinek kéne szégyelnie magát? Az újnak, vagy a réginek? Remélem tudjátok a választ, most hadd nem mondjam ki. A hagyományból hívő ember meg tud szégyeníteni másokat, mert csak a látszatra figyel, mert csak a külső rendezettséget várja el, mert csak szokásokat követ. Sőt, meg tudja vetni az ilyen ember a másikat önmagáért, a hitetlenségéért. Hát hogy jön ahhoz? Hogy lehet ateista? És bizony, akik keresik az Istent, azokat az ilyen típusú vallásos ember mélységesen meg tud bántani, pedig Jézus mit mondott az Úr? Jaj nektek, képmutatók! Jaj nektek, mert csak a tál külsejével törődtök, a szívetekben nem vagytok az Úréi. És mit tart szégyennek az, aki az Úré lehet már, akit Isten szent lelke vezet? Mit tart szégyennek? Tudjátok mit? Az igazi hívő ember? Azt tartja szégyennek, ha elfelejti a múltját. Ha elfelejti, hogy honnan mentette ki őt az Úr, hogy mennyi bűnét megbocsátotta, hogy mennyire tönkrement volna az élete és rohant volna a kárhozatba, ha az Úr le nem hajol hozzá, utána nem nyúl és meg nem ragadja. Ha ezt elfelejti, akkor szégyeli magát az igazi hívő ember. Akkor szégyeli, amikor elfelejti a saját múltját. Aztán akkor szégyelli, ha jobbnak képzeli magát másoknál. Hiszen az igazi hívő ember tudja, hogy nem vagyok jobb, mint a másik, hanem megmentett vagyok. Megmentett ember vagyok Isten nagy kegyelméből, szeretetéből. Az Úr Jézus drága vérén megváltott, megmentett ember vagyok. Figyeljétek meg itt ebben az olvasott szakaszban is, mit mond Pál apostol? Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura. És az ő bőkezűségéből van nekünk mindenünk, bűnbocsánatunk és örök életünk. Nincs különbség zsidó és görög között, és a görögben benne van az egész világ, mi is magyarok és mi is mai reformátusok. Nincs különbség. A hívő ember akkor szégyeli magát, ha jobbnak képzeli önmagát, mint a másik. Pedig ő is ugyanabból a kegyelemből él. És tudjátok, akkor szégyeli magát az igazi hívő ember, amikor nem mer szembenézni a saját bűneivel. Nem mer szembenézni velük. Pál a II. Korintusi levél 4. részében írja, Károli fordítás szerint idézem, mi kik is vagyunk, azok, akik lemondtunk a szégyen takargatásáról. Az igazi hívő ember mer szembenézni a legnagyobb nyomorával is, mert hiszi, áll a kereszt. Az Úr Jézus váltsága érvényben van, S ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az igazi hívő ember feltételezi magáról a rosszat, bármilyen furcsa hangzik ez így. Feltételezi magáról a rosszat, tisztában van az ó emberével, de arra törekszik, hogy az új, amit kapott az Úrtól, az új ember, az a krisztusi természet, ami ajándék az életünkben, az növekedjék, az bontakozzék ki. Volt egy barátom, most már nem tartjuk a kapcsolatot, a 90-es évek elején vállalkozó lett, és egyre jobban ment az üzlet, egyre több kapcsolata létesült, és egyre több hívő ember kereste meg, hogy üzletet kössön vele, illetve kölcsön kérjen tőle. Aztán egy idő után beszélgettünk, és úgy panaszosan elmondta, hogy tudod, becsapnak a hívők, átvernek. Megegyezünk valamiben, és nem teljesítik. Kölcsön adok nekik, és nem akarják visszafizetni. És akkor fogalmazta meg ez a barátom, hogy tudod, rájöttem, a hívő embereknek csak írásban volna szabad szerződniük. Csak írásban, mert a hívő ember tisztában van azzal, hogy a saját óembere is kísérthető, meg a másik hívő óembere is. Nekünk nem elég szóba megegyezni. A világfiai hihetik azt, hogy ó, mi olyan rendes emberek vagyunk már ők egymás között, szóba megegyeztünk, menni fog a dolog. Az üzlet létrejön, a hívő ember írásban köt szerződést. Pontosan azért, mert mi tisztában vagyunk vele. Hogy jön egy helyzet, jön egy szituáció, jön egy kísértés, és elbukom. Mert az óemberem még valóság, amíg a testben élek. És igaza van, egyetértek ezzel a felvetéssel, éppen nekünk kell mindent írásban, szerződésben rögzíteni, mert a hívő ember feltételezi magáról a rosszat. Harcol ellene, de tudja, kísérthető maradok, amíg egy nyomorult testben élek. De ugyanez a hívő ember, újra mondom, tudja azt is, hogy a végelszámolásnál nem fog megszégyenülni. Mert az Úr Jézus Krisztus magára vette valamennyi bűnének szégyenét. Itt a földön vállalja a hívő a maga szégyenét, amiért igenis szégyenkeznie kell, mert elbukott, de újra előre tekint, és hittel megragadja, amit itt most olvastunk, aki hisz az Úr Jézusban, az végül nem szégyenül meg. A hívő ember nem lepődik meg tehát sem a saját, sem a másik bűnein, hanem a sajátját megvallja, és ha kell, a másikat leleplezi, és harcol ellenük. Az igazi hívő ember, testvérek, az vall és int, vall és int. Vall a saját nyomorúságairól, és ha kell, szeretettel inti azt, amit lát mások életében. Tudja és vallja, az Úr Jézus keresztje miatt nem fog megszégyenülni. Most még igen, de akkor, és hadd hangsúlyozzam, akkor, amikor az Úr visszatér, onnantól kezdve az Úr gyermekei soha-soha többé nem szégyenülnek meg. Soha-soha többé, amikor az Úr Jézus eljön a maga hatalmával, dicsőségével, és egy új korszakot indít el ebben a világ mindenségben, újjá teremtve azt. Most még a hívő szégyeli, amikor vét, de őszintén megvallja, látod, ilyen vagyok Jézus nélkül. Emlékszem, amikor egy csendes héten lehettem valahol, és a csendes hét vezetője ezt őszintén elmondta, hogy valami lelepleződött az ő életében, valami emberi gyarlóság, gyöngeség kiderült, és úgy néztünk, hogy most akkor hogy van ez. Ugye mi mindig azt gondoljuk úgy alapból, hogy aki már az Úré, az nem vétkezik. Aki már az Úré, az nem bukhat el. És akkor elmondta ez a vezető, tényleg egészen őszintén, ezért maradt meg sok év után is bennem, hogy látjátok, ilyen vagyok Jézus nélkül. Ez az én óemberem, ami most lelepleződött. Nem szégyelte kimondani. Ez vagyok. És hozzátette, és teszem én is minden alkalommal, és itt, amikor itt állatok a szószéken, hogy ezért van szükségünk Jézus Krisztus drága vérére. Ezért van szükség a megváltásra. Mert olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Szégyen és gyalázat, hogy milyenek vagyunk. A régi természetünk, testvérek, nem javul. Nem is fog. Ne reménykedjetek abban, hogy az új emberetek megjavul. Az új embert, a Szentlélek munkája bennetek, ha már az Úréi vagytok. És minél inkább az új ember szerint jártok, minél inkább az Isten igéje és a lelke vezeti az életeteket és az enyémet, annál jobban látszik az Úr dicsősége, az Úr szentsége, az Úr tisztasága. De egyébként azok vagyunk, akik vagyunk. De valljuk meg, igen, ha néha kiderül, hogy mennyire nem tökéletes a hívő földi útja még, akkor mondjuk ki, ezért van szükségünk megváltóra, az Úr Jézus Krisztus váltságára, hogy eltörölje a bűneinket. A hívő valóban harcol a bűn ellen, kontrollt kér és maga is int. Ha adatik egy szeretetteljes beszélgetés. Kontrollt kér, testvérek, mondjátok meg, mit láttok? Miben kéne változnom? De akár maga is elmondja szeretettel a másiknak. Testvér, ezt most az ige szerint tetted? Ez szerinted kedves az Úr előtt? De miközben kontrollt kér és maga is int, minden nap meggyőződéssel vallja, aki hisz az Úr Jézusban, nem szégyenül meg. Nem fél és nem kesereg, és még ezt hadd mondjam el nektek, olyan jó volt újra átgondolni azt, hogy aki az Úréi, annak nem kell félnie és nem kell keseregnie állandóan. Vannak ilyen alkatok, ez egy kicsit karakterkérdése, hogy milyenek vagyunk, de vannak hívő emberek, akik arra hajlamosak, hogy állandóan keseregnek azon, hogy milyenek. Hogy még mindig ilyenek. Hogy még mennyire nem tökéletesen követik az Urat. És ebben a kesergésben járnak, és nincs örömük. Pedig az igazi hívő ember nem fél és nem kesereg, hanem imád és magasztal, testvérek. Imádja és magasztalja az ő Urát. És azon gondolkozik, hogy milyen ő. Nem, hogy milyen vagyok én. Ézsaiásnál az eredeti szövegben azt olvassuk, amit itt Pál apostol is felidéz a római levélben, hogy aki hisz, az nem menekül el, tudnék, félelmében. Aki az Úrban bízik, az nem menekül félelmében. Mint egy maga elől sem akar elfutni. Nem állandóan pocskondiázza önmagát, hogy szörnyű vagyok. Hanem újra és újra azt mondja, ha ez szóba kerül, vagy kiderül, hogy most nézzétek meg. Egy ilyen embert váltott meg az Úr Jézus. Most nézzetek ide! Egy ilyen emberért volt képes meghalni. Áldjuk őt! Áldjuk őt! És örüljünk, hogy valóság a megváltás, valóság a fizetség, amit ő letett értünk. A hívő nem fél és nem kesereg, hanem imád és magasztal. És a hívő nem próbál éppen ezért dicsekedni a saját jóságával, a saját tisztaságával vagy a hitével, hanem egyszerűen csak teszi a jót, amit Isten eléhoz. Kedves konfirmálók is megtanulták már a bizonyságtételükre, mint egy a vizsgájukra az Efézus levél második részéből a 10. verset többek között. Arra vagyunk mi megváltva, azokra az előre elkészített jó cselekedetekre, amelyeket Isten hoz elénk. A hívő egyszerűen csak teszi a jót. Tudja és vallja, hogy nem érdemli Isten szeretetét, és mégis igaz rá. A zsidókhoz itt levélben olvassuk ezt, hogy nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenének nevezzék. Nem szégyelli az Isten, hogy a mi Istenünk legyen, pedig ő szégyelhetné. Ő szégyelhetne minket, de nem szégyel. Mert mindig Jézusra néz, és utána ránk. És mindig Jézuson látja a bűneinket, és nem rajtunk. És látja, hogy ő már megbűnhődött. Ezért minket nem szégyel gyermekeinek nevezni, és nem szégyelli, hogy őt a mi Istenünknek nevezik. Testvér, hiszed már, hogy nem szégyenülsz meg az Úr Jézusért? mert akkor megtelsz hálaadással és örömmel, s tele leszel jó gyümölcsel, amely őt dicsőíti és a körülötted élőket gyarapítja. A római levélből hadd idézek összefoglalásul még néhány verset. A 8. részben olvassuk, a 33. verstől. Kivádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Úgy legyen. Amen. Felállva énekszóban válaszoljunk most a hallott ígére, testvéreim, és énekeljük a 25. Zsoltár első versét, ezt a jól ismert kedves Zsoltárunkat, a szövegét átgondolva és szívből énekelve, szívemet hozzád emelem. Elcsendesedve imádkozzunk. Úr Jézus, szégyen az, ami miatt neked a keresztre kellett menned, de a mi szégyenünk. Köszönjük, hogy átvállaltad. Köszönjük, hogy téged csúfoltak helyettünk, téged vertek miattunk, téged öltek meg, hogy mi éljünk. Úr Jézus, szeretünk téged, de szégyenkezve valljuk, hogy a földi életben oly sokszor lettünk már hűtlenek hozzád. Hajolj le hozzánk, és adj nekünk új kezdetet. És most külön kérünk azokért a testvéreinkért, akik mindjárt fogadalmat tesznek, hallgasd meg az ő szavukat, pecsételd el az ő életüket, és tartsd meg magad mellett és magadnál végig az ő sorsukat. Köszönjük, hogy rájuk is, és mindnyájunkra igaz, aki benned hisz, az nem szégyenül meg. Taníts veled járni, Urunk. Taníts őszintén fölvállalni azt, ha van miért szégyenkeznünk a testben, a földi életben. De mindig hadd valljuk és hirdessük, az utolsó elszámolásnál nem szégyenülünk meg. Mert kiderül, minden bűnünkre van bocsánat nálad. Mert minden bűnünket eltörli a te drága véred. Áldunk, magasztalunk ezért téged, és kérünk, ébresz élő hitet valamennyünkben, hogy ne másban bizakodjunk, hanem csak benned, és a te lelked jelezzen és szóljon mindig, amikor jön a kísértés, hogy ne bukjunk el, és ha elbuktunk is, őszinte szégyennel hadd valljuk meg. Uram, megint bizonyítom, szükségem van rád, Megint kiderült, hogy a te megváltásod nélkül el kellene kárhoznom, de áldalak téged, hogy nem a kárhozatra rendeltél engem. Hadd éljünk, Urunk, úgy, hogy egyre jobban győzünk kísértés és bűn fölött, és egyre többször megvalljuk a te győzelmedet, a te csodádat, a te ajándékodat, a te odaáldozott, aztán feltámadott életedet. Így kérünk, hallgass meg imánkat. Áld meg gyülekezetünket, és mindazokat a helyeket, ahonnan jöttünk, ahova tartozunk. Áld meg ezt a közösséget, egyházunk küldetését ebben a mai, olyan bonyolult és fájdalmas világban. Kiáltunk hozzád a szenvedőkért, az üldözöttekért, a megszégyenítettekért. Kiáltunk hozzád háborús gócokban élőkért, mártírokért, hozzátartozóikért, könyörülj rajtuk, és adj vigasztalást és erőt nekik, és hűséget, hogy a te hűségedre hűséggel válaszolhassanak. Kiáltunk betegeinkért, légy gyógyítójuk, Urunk, hiszen te vagy a mi gyógyítónk. Kiáltunk a gyászolókért, csak te tudsz igaz vigasztalást adni, de te valóban megvigasztalod a szívet, amelyik hozzád fordul. Add az örök élet valódi reménységét a hozzád kiáltóknak. Áld meg testvéreinket, barátainkat. Áld meg, Urunk, azokat, akik mai határainkon kívül élnek, testvérgyülekezeteinket. Könyörüljél, tartsd vissza a háborús erőket, gonoszságot. És kérünk, Úr Jézus, jöjj el minél előbb, hogy átélhessük, aki benned bízik, az nem szégyenül meg. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat, és áldj meg mindnyájunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nagy örömmel és Isten iránti hálával mutatom be a testvéreknek azokat, akik a tegnapi nap folyamán bizonyságot tettek az Úr Jézusba vetett hitükről, és így a presbitériumunk felhatalmazta őket arra, hogy ma konfirmációi fogadalommal kötelezzék el magukat az Úr Jézus követése, és amellett, hogy ennek az egyháznak és gyülekezetnek tagjai lesznek. Kérem is őket szeretettel, hogy akik hallják a nevüket, jöjjenek ide ki az urasztala elé, ahogy meg is beszéltük. Hüvely Zsolt, Kis Krisztina, Komáromi Cecília, Simon István és Tandoriné Somogyi Mária. Testvérünket mutatom be ezzel. Kedves testvéreim! A presbitérium előtt egyenként bizonyságot tettetek arról, hogy Isten igéjének alapigasságait és az ő bűnbocsátó kegyelmének jó hírét megismertétek. Most a ti megmentőtök az Úr Jézus Krisztus iránti hálátok és bizalmatok jeleként tegyetek szent fogadalmat, közösen válaszolva a következő kérdésekre. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk meg az ő fogadalmukat. Kijelentitek-e most, hogy Isten szeretett szövetségében akartok élni, követni kívánjátok az Úr Jézus Krisztust, és vallást tesztek róla? Ha igen, felejétek, kijelentem. Isten áldjon meg benneteket. Valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket az apostoli hitvallás közös elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a holokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben,
hiszem az egyetemes Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Köszönöm, Isten tartson meg benneteket hitetekben. Mivel van közöttünk olyan testvérünk is, aki most részesül a keresség sákramentumában, ezért hallgassuk meg annak szereztetési igéit. Így szól az Úr Jézus Krisztus, amikor most Simon István testvérünk keresztelésére készülünk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Tőled kérdezem, kedves István testvérem, kész vagy-e arra, Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedve, hogy a kerességet is magadra vedd, ami Isten számodra felkínált szeretet szövetségének jele és pecsétje? Ha igen, válaszold, Isten kegyelmét megköszönve, igen.
Isten kegyelmét megköszönve, igen.
Úgy legyen.
István, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Kedves István testvérem, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te reád, és adjon néked békességet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztusban.
Most tehát kérdezem mindnyájatoktól, mint megkeresztelt testvéreimtől. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, Anyaszentegyházunk egész életetekben hűséges, templomba járó, úrvacsorába rendszeresen élő, Isten igéjét naponta olvasó, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Ha igen, mondjátok, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Református keresztjén hitetek örömét is valljátok meg a Heidelbergi K.T. első kérdésének megválaszolásával. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életedben, mind halálodban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden tökéletes
eleget
lett,
és engem az
ördögnek minden hatalma megszabadít, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről, sőt minden inkább az én üdvösségemre kell, hogy szolgálja. Ezért ő szent lelke által az örök élet felé engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezentúl ő neki úgy legyen. Amen. A gyülekezet foglalja el most a helyét, és lelkipásztor testvéremmel együtt Isten áldását kérjük a konfirmációi fogadalmat tett testvéreink életére.
Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Mert nem vetel örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. De nekem oly jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden betegeknek. Mellém léptél, Uram, amikor kiáltottam hozzád, ezt mondtad, ne félj! Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet.
Most pedig, kedves fogadalmat tett és áldásban részesült, konfirmált testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mi Urunk Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak elhívott szolgájaként egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak titeket, a Szent Háromság Isten és az ő elhívott népe nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most, és életetek minden idejében az Úr szent asztalának, és egyházunk szolgáló, áldozatkész közösségének. Ezennel választó és egyházi tisztségekre választható egyháztaggá nyilvánítalak titeket. Isten áldása legyen veletek. Amen. Most foglaljatok helyet a padotokban, és egy kedves testvérünket megkérjük, hogy a konfirmáltak nevében egy szép, Isten dicsőítő népdallal adjon hálát mindnyájunk nevében.
Szerető mennyei édesatyánk, háladással állunk meg előtted, és megköszönjük konfirmált testvéreinket. Köszönjük, hogy te kezdted el az ő szívükben azt a munkát, amely ehhez a mai naphoz vezetett. Köszönjük, Urunk, hogy munkáltad a hitet bennük, és hogy most itt a gyülekezet közösségében is vallást tettek rólad. Köszönjük, Urunk, hogy szereted őket, és így szeretnéd vezetni őket az ő földi életük útján. Kérünk, Urunk, hogy áld meg őket naponta a te szereteteddel, szent lelkeddel, hogy a most tett ígéretüket hadd tudják megtartani, hadd tudjanak tanítványaitként az úton menni. Adj erőt a kísértésekben, a próbatételekben nekik, és áld meg őket a te szereteteddel és szent lelkeddel, hogy valóban, mint a te tanítványait tudjanak élni ebben a világban. Kérünk, hogy áld meg a mostani úrvacsorai közösségüket is, hogy hadd tapasztalják meg, Urunk, hogy te, aki bűneinket megbocsátó Istenünk vagy, újat kezdesz velük, új élettel ajándékozod meg, és így áld meg őket, szeretteikkel együtt, és ígéreted szerint vezesd őket, hogy a te akaratodat igyekezzenek teljesíteni, és megtapasztalják, hogy boldog ember az, aki az Úrban bízik, aki belévetette bizodalmát. Így áld meg őket, és vezesd őket életük minden napján. Amen.
Szeretettel köszöntöm a ma konfirmált testvéreket, gyülekezetünk új tagjait, presbitérium nevében, és az ünneplő gyülekezet minden tagját. János apostol harmadik levelének első versével: lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van, így énekeljük az egyik halleluja énekünkben. Tegnap megtapasztaltuk ezt, mert mindegyikőtök arról tett bizonyságot, hogy az Úr hogyan vezette életét, hogyan adott vágyat a szívetekbe az Isten keresésére. Öröm számunkra, számomra ez a csoda, hogy gyülekezeti tagok hívását meghalva, vagy akár kíváncsiságból is jöttetek ide az ige hirdetésre, és meghallottátok Isten hívószavát. Hálát adunk a mi Urunknak, hogy elkezdte a ti életetekben az ő munkáját. Erősödjetek meg a hitben, olvassátok az igét, a Bibliát minden nap, hiszen Isten hozzánk szóló szava ez, és kapcsolódjatok be a gyülekezetünkbe. A tegnapi napon a bizonyságtételeitekben hallottuk, hogy mit végzett el Isten életetekben, hogyan formált benneteket. A tőle kapott hit átsegített a nehézségeken, a próbákon. Bizonyságot tettetek ismereteitekről is, és arról a reménységről, amely bennetek van, amelyet a Szentlélek munkált a szívetekben. Itt a konfirmációban és a fogadalomtételben megerősítést nyert a számotokra a Biblia központi üzenete, János 3.16, amely tegnap is olyan szépen elmondtatok. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Meghallottátok az ő hívó szavát, elfogadtátok az ő kegyelmét és szeretetét. A szívetek készen van már arra, hogy mindenben keressétek és kövessétek is az ő akaratát, és tovább erősödhessetek általa. Szeretettel és imádságos szívvel várunk és hívunk benneteket a gyülekezetünk vasárnapi, ünnepi, hétközi és egyéb alkalmaira is, továbbra is a tabuk nélküli alkalmakra, valamint a nyári táborokra is. Kívánom azt, hogy itt a székesfehérvári gyülekezetben mindannyian találjatok építő, erősítő közösséget. Az Istenbe vetett hit vezessen benneteket, hogy megmentett, örvendező és háladó életet tudjatok élni. Most, mint a székesfehérvári gyülekezet főgondnoka, én is majd készfogással gyülekezetünk önálló, teljes jogú tagjaivá fogadlak benneteket, Isten áldását kérve és kívánva életetekre. Köszönöm.
Köszönjük szépen, főgondnok testvérünk, bátorító szavait. És egyben itt jelzem, hogy az úrvacsora utáni szeretett vendégségre hívjuk mindazokat, akik szívesen pár szóban köszöntik őket majd, és bátorítom is a gyülekezetet, hogy fejezzük ki a szeretetünket irántuk, a befogadtatást, azt, hogy hálát adunk Istennek mindazért, amit bennük végzett el és értük cselekedett, és hogy itt vannak közöttünk.